Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, azért, mert ezen a délutáni órán, hetünk végén megállhatunk újra te előtted. Te látod, hogy ahogy énekeltük, talán ránk is igaz, hogy zúg és morajlik életünk vad tengere. Te látod, hogy talán vagyunk itt olyanok, vagy vannak itt olyanok, akik úgy érzik, hogy elvesztették lábuk alól a talajt, akik talán nem látják a következő lépést sem, nem hogy a célt. Te látod azt, mennyei atyánk, hogy milyen gondolatok forognak most a fejünkben. Azért könyörgünk, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, add, hogy tudjunk egyedül rád figyelni, hogy senki és semmi ne vonhass el a figyelmünket rólad. És add, hogy ennek a nagy melegnek az ellenére is tudjunk rád figyelni, tudjunk felüdülni lelkileg a te igédnek tiszta forrásából. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét Mózes első könyvének 6. részéből olvasom a mai napra kijelölt ószövetségi igeszakasz a Bibliaolvasó kalauzban. A Mózes első könyvének 6. részéből, a 9. verstől kezdve válogatott versekből olvasom Isten igéjét. Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel járt Noé. Mondta azért Isten Noénak, minden testnek vége elérkezett előttem, mivel hogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk, és íme elvesztem őket a földdel együtt. Csinálj magadnak bárkát góferfából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belül és kívül szurakkal. Eképpen csináld meg azt. A bárka hossza 300 sing legyen, a szélessége 50 sing, és a magassága 30 sing. Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt felülről. A bárka ajtaját pedig oldalt csináld, alsó, közép és harmad padlásúvá csináld azt. Én pedig özönvizet hozok a földre, hogy elvesszek minden testet, amelyben élő lélek van az ég alatt, valami a földön van, elvész. De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei te veled. És úgy cselekedék Noé, amint parancsolta valanéki Isten, mindent aképpen cselekedék. Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy talán mindjárt egyetértünk abban, hogy Noé története az egyik legismertebb a bibliai elbeszélések közül. Sokan már gyermekkorukban megtanulják az özönvíz történetének minden apró mozzanatát vasárnapi iskolában, vagy éppen hittanórákon. Aztán később az iskolában a történelem vagy az irodalom kapcsán megtanulhatjuk azt is, hogy minden ősi népnek a történelmében ott él valahol az özönvíz emléke. És a történészeken és a tudósokon kívül sokakat foglalkoztat még ma is ez a több ezer évvel ezelőtti történet. Néhány éve például egy olyan film került a mozikba bemutatásra, amelyik ezt az ószövetségi történetet mondja el a mai korban, legalábbis annak analógiája alapján, azonban a filmbeli főhős és családja nem egy világméretű katasztrófától, csak egy hatalmas gátnak az átszakadásától menekül meg, de ugyanúgy Isten vezetése alapján pontról pontra, ahogy itt Noénak is elmondja Isten, hogy mit építsem. Azt látjuk tehát, hogy a mai embert is foglalkoztatja, a 21. századi embert is az özönvíznek a kérdése. Sok természettudósra azonban sajnos igaz az az ének szava, az az ének sor, amit sokan ismerünk, ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad. Sokan eleve fenntartásokkal, előítéletekkel, prekoncepcióval közelítenek az özönvíz történetéhez. A mostani igehirdetésnek azonban nem az a célja, hogy különböző történelmi vagy tudományos érveket sorakoztasson fel a az Ószövetség ezen nagy eseménye, az özönvíz története kapcsán. Hiszen tudhatjuk, hogy a tudományos bizonyíték az nem helyettesíti a hitet. Ha keresztjén emberként ülünk itt a templomban, és elfogadjuk azt, hogy a teljes írás Istentől ihletett, annak minden részlete az Isten élő és tévedhetetlen szava, akkor nekünk 21. századi keresztényeknek nem jelenthet gondot az özönvíz történetének az elfogadása, hogy az úgy és akkor történt, ahogy és amikor a Biblia leírta. Aki mégis szeretne tudományos érvekkel is felvérteződni, hogyha esetleg barátai vagy ismerősei körében vannak olyanok, akiket érdekel ez, érdemes ennek utána nézni, hiszen mi is foglalkoztunk ezzel az iskolában, különösen amikor ugye a történelem és földrajz kapcsán tanulták a gyerekek, hittanórán előkerült ez a kérdés is, és egy amerikai természettudós, aki hívő ember is, egy Kent Hovind nevezetű ember, egy egész előadás sorozatot tartott erről, az a cím, hogy a Föld kora, akinek van esetleg internet elérési lehetősége, az meg tudja hallgatni, meg tudja nézni ezeket az előadásokat. Azonban a Szentírásból tudjuk, hogy minden, ami a Szentírásban leíratott, az a mi tanulságunkra iratott le. Nem csak arról van tehát szó, hogy itt egy több mint 4500 éves történetet elmond a Szent Író, amit mi 21. századi keresztjének most elolvasunk, hanem a mi számunkra is van itt, a mi korunkban, a mi életünkben is nagyon konkrét mondani valója és üzenete az özönvíz történetének, mi több üdvtörténeti képeket is és jelentést is magában hordoz. Ez az a néhány gondolat, amiről én is szeretnék a mostani igehirdetésben szólni. Az első, amit a felolvasott igéből szeretnék kiemelni, egy rövid mondat, ami így hangzik, Noé Istennel járt. Ha egy mai átlag embert megkérdezünk, hogy mit jelent az, hogy valaki valakivel jár, vagy együtt jár, ugye különösen, hogyha fiatalokat kérdezzük meg, akkor az azt mondja rá talán egy szóval, hogy szerelmesek. Ugye? Tehát szerelmesek egymásba. Ez jelenti az együttjárás. Fiatalok között mozogva én is nagyon sokszor találkozom ezzel, és mindig átbeszéljük újra és újra, hogy mit is jelent ez a szó, amit ők csak úgy hívnak, hogy járás, ugye együttjárás. Ismerkedés, ugye talán lehetne ilyen definíciót hozni rá, a szabadidő egy részének a közös eltöltése, amit ilyen-olyan alkalmakra lehet használni. El lehet menni moziba a másikkal, fagyizni, el lehet menni bulizni, vagy ilyenkor, amikor nyár van, akkor el lehet menni a strandra például. Természetesen ezeket a nagy találkozásokat, ugye az együttjárás alkalmával ezeket a randikat vagy randevúkat mindig nagy rákészülés előzi meg mind a két fél részéről. Ugye igyekszik mindenki a legjobb arcát mutatni, és esetleg órákon át készülnek azért, hogy arra az egy-két órára, amit közösen töltenek, mindketten a legjobb formájukat hozzák. Hát mindezeknek fényében talán sejthetjük, hogy a bibliai együttjárás az nem ezt jelenti. A bibliai értelemben sokkal többet jelent az, hogyha valaki valakivel jár. Nem jelent más, mint életközösséget, ezt fogjuk majd látni. Néhány verssel korábban a most felolvasott ige előtt az előző fejezetben egy érdekes gondolatot látunk. Noé dédnagyapjáról ez van feljegyezve. Énok Istennel járt vala, eltűnék, mert Isten magához vevé. Ennyit tudunk róla összesen a Bibliában. Istennel járt, és Isten magához vette, azaz elragadtatott, ugye? Tehát azt jelenti ez, hogy nem kellett megélnie, megtapasztalnia a halált. Ugye két ilyen emberről olvasunk a Szentírásban. Ugye Illés volt a másik, aki szintén ugye elragadtatott a mennybe, és Énok. Énok Istennel járt, ennyit mond el a Biblia róla, de ez épp eleget jelentett az akkori embernek ahhoz, hogy megértse, hogy aztán Isten miért vette magához. Ez, hogy Istennel járt, ez valami sokkal többet jelent, mint a mai fogalmaink gondolkodásunkban megjelenik. Istennel járni valami olyasmit jelent, mint amit a tanítványoknak az élete abban a három évben jelentett, amikor Jézussal jártak. Jézus tanítványának lenni, Jézus követőjének lenni, azt jelentette, hogy Jézussal életközösségben vannak. Ahogy itt az énekben is énekeltük, hálóját se vonszolá ki, érte mindent elhagyott, azaz amikor meghallotta Jézus hívó szavát, nem gondolkodott, nem mérlegelt, nem hezitált, nem okoskodott, nem vitt magával valamit, ugye, gondoljunk csak Máté elhívására, aki szintén ott hagyta a vámszedő asztalt egy pillanat alatt és követte Jézust, nem nyúlt vissza még a korábbi kis kincseiért, hanem ment Jézus után. Hogyha kicsit hétköznapian akarunk fogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hogy ott hagyott, csapott papot és követte Jézust. Jézus követése egyrészt tehát jelenti a múlttal való, és különösen itt most a múlt bűneire gondolok, a múlt bűneivel való teljes szakítást. Látjuk ezt akár Máté elhívásánál, akár Zákeus történeténél. Aztán a Jézus követése jelenti azt, hogy egy 180 fokos fordulatot vesz az ember élete. Az Istentől való távolodás helyett a jellemző az Istenhez való közeledés lesz az életére. Ez az a 180 fokos fordulat, amit más szóval, ugye más kifejezéssel pálfordulásnak is nevezünk. Amikor az Isten ellenségéből valaki az Isten követőjévé, az Isten gyermekévé válik. Jézus követése jelenti azt is, hogy teljesen kiszolgáltatom magam Jézusnak. Ez az, ami nagyon sokszor nehezen megy az embernek, a hívő embernek is, amikor már felismeri a bűneit, felismeri azt, hogy nem tud Jézus nélkül élni, felismeri azt, hogy terhelik azok a dolgok, amik Istentől őt elválasztják, meg akar szabadulni, de még a teljes önátadásig nem jut el. Nem jut el oda, hogy gondolkodását, cselekedeteit, döntéseit, szavait, életvitelét átadja Jézus Krisztusnak. Ugye azt jelenti ez, hogy teljesen kiszolgáltatom magam Jézusnak, hogy tőle várom és tőle kérem minden testi lelki javamat. Hozzáfordulok, bármilyen helyzet van, bármilyen nehézség, gond, probléma, betegség, csalódás, bármi történik. Tőle kérem a választ és a megoldást. Nem biztosítom be magam a múltam már jól bevált, berögzült dolgaival, vagy Jézus követése közben nem térek le egy kicsit ilyen vargabetűs utakra, hogy hát, ha ott is találok valami kis megoldást vagy boldogságot, hanem következetesen és kitartóan Jézust követem. Ez jelenti azt, hogy teljesen kiszolgáltatom magam neki, elfogadom tőle, bármit is ad, és mindent tőle kérek és tőle várok. Nem paktálok le időközben a sátánnal, aki ugye mindig igyekszik magát nagy humanistának és emberbarátnak beállítani, hogy én tudom, hogy mi a jó neked, majd én megadom neked azt, amit Isten nem ad meg, vagy megadom neked hamarabb, mint ahogy Isten megadná. Nem paktál le az ember a sátánnal, hanem Jézustól vár mindent. Jézussal járni nem jelent mást, mint, ahogy az elején is mondtuk, teljes életközösségben vagyok az én mesteremmel, és amerre ő megy, arra követem én is. Olyan szomorú azt látni, kedves testvéreim, amikor szétnézünk a mai világban, de nem is a világban, inkább talán az egyházban, amikor magát vagy magukat keresztjének valló emberek úgy tekintenek az Istennel való kapcsolatukra, minthogyha az a világi értelemben vett együttjárás lenne csupán. Vasárnaponként a nagy találkozásra készülve kicsinosítja magát az ilyen ember, felöltözik a legszebb ruhájába, de mi van a szívében? Vajon a szívét is ünneplőbe öltözteti? Vajon a bűneit is rendezi Istennel és esetleg fele barátjával, akit korábban megbántott? Lehet, hogy nagyon szépen ki van öltözve az ember, de vajon a gondolatai merre járnak? Az ilyen ember sokszor azt gondolja, hogy elég az, hogyha szabad idejének csak egy részét adja oda Istennek, és a többivel pedig úgy gazdálkodik, ahogy gondolja. A hét többi napján nem biztos, hogy érvényre jut az életében, a döntéseiben, a szavaiban, a tetteiben az, hogy ő Istennel jár. És közben magáról fennen hirdeti, hogy én keresztény vagyok. Én meg vagyok keresztelve, én konfirmáltam, úrvacsorázok, járok templomba, csak éppen az Istennel való járásom nem jelent mást, mint hogy a feleslegemből odaadom Istennek, amit éppen gondolok. Nem pedig teljesen átadva és kiszolgáltatva magam neki, követem őt. pedig érdemes mindent átadni Jézus Krisztusnak. Erről beszél a Szentírás, amikor nézzük a hívő embereknek, a hitvalló hősöknek az életét. Amikor lemondtak nagyon sok mindenről, ami emberileg lemondásnak tűnik, azt látjuk, hogy Isten más oldalról pedig sokszor a többet adott nekik. Érdemes mindent átadnunk Jézusnak, hiszen egyrészt nem lesz kevesebbünk, mert az Isten országának logikája másképp működik, mint az emberi logika. Minél többet adunk Istennek, annál többünk lesz. Amink van, azt jól tudjuk és jóra tudjuk majd használni, ha Istennek adjuk át fölötte a rendelkezési jogot. Akkor lesz igazából áldással minden értékünk és minden javunk, hogyha az Isten kezében van. Hogyha görcsösen ragaszkodunk hozzá és a saját kezünkben akarjuk tartani az irányítást, még a legjobb dolgok is átokká lehetnek az életünkben. Ezért fontos, hogy Jézus uralma alá helyezzünk mindent, és neki szolgáltassunk ki mindent, akkor lehet áldássá minden az életünkben. És hogyha esetleg olyan dolgokat mutat meg nekünk Isten, amelyek tényleg haszontalanok, és sem minket, sem a környezetünket nem építik, akkor ne féljünk kidobni az életünkből az ilyen dolgokat, mert legalább lesz helye annak, amit Isten akar nekünk adni. Lesz hely az életünkben az Isten ajándékai számára. Azt mondja egy helyen a Szentírás, Isten, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Ez az ígéret minden hívő emberre áll, aki kész átadni az életét Jézus Krisztusnak. Hogyha Isten, ami mennyei atyánk, odaadott nekünk mindent Jézus Krisztusban, odaadta őt értünk, helyettünk és miattunk a Golgotán, azért halt meg, hogy lehessen bűnbocsánatunk és örök életünk. Hogyha őt mindnyájunkért odaadta, akkor hogy ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. Nem kell félnünk, nem kell kétségbe esnünk, hogy jaj, mit fog akkor adni, hogyha ez meg ez lesz, mi lesz, hogyha ez meg ez elfogy, majd Isten gondoskodik. És azt mondja az ige, és ezt húzza alá, hogy vele együtt, azaz Jézus Krisztussal együtt minden a miénk. Hogyha Jézus nincs jelen az életünkben, lehetünk multimilliárdosok, akkor is szegények leszünk. Ha Jézus jelen van az életünkben, lehet, hogy nem lesz csak mindennapi kenyér, amit Isten megígér, de abban bűvölködni fogunk, hálásak leszünk, és örvendezni fogunk neki, és lesz békességünk. De az a lényeg, hogy Jézus Krisztussal együtt mieink ezek az ígéretek és az áldások. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni a felolvasott igéből, hogy Noénak volt egy nagyon fontos erőforrása. Amikor úgy tűnt, hogy minden elpusztul, ami az addigi életében neki is talán fontos volt, ami az ő életében is talán mércét jelentett, vagy vonatkoztatási pontot, egyik pillanatról a másikra elpusztul, ő neki mégsem kell emiatt aggódnia. Úgy tűnik, hogy szétesik körülötte minden, lehet, hogy jó barátai, ismerősei, szomszédai pusztultak el az özönvízben, de Noé mégsem esik kétségbe. Akkor sem kezd el értetlenkedni, amikor Isten azt mondja neki, hogy építsen bárkát, ami ugye nem is egy kicsi építmény volt, hiszen felolvastam itt a méreteit is, ugye egy 150 méter hosszú hajószerű építményről van szó. Építsen bárkát a sivatag közepén. Építsen bárkát, mert jön az özönvíz, egy olyan dolog, amiről még soha nem is hallottak, hiszen addig még nem is esett eső. Hatalmas munkálatokat kell végezni, óriási tömegeket kell megmozgatni. És aztán jön az óriási pusztulás, amikor tényleg úgy tűnik, hogy minden széthullik, minden addig ismert dolog elpusztul. Isten aztán azt olvassuk, amikor elkészül a bárka, és bemennek az állatok, bement Noé és a családja is, akkor Isten bezárja az ajtót, és már nem lehet kijönni. Bemenni se lehet, de kijönni sem lehet. Recseg, ropog minden, és mégis azt látjuk, hogy Noé nem esik kétségbe. Egy fontos, bár aprónak tűnő momentumot említ meg itt a Szentírás, azt mondja a bárka részletes leírásakor, hogy ablakot is csinálja a bárkán. És ez az ablak, ez tulajdonképpen lelki értelemben nem más, mint egy olyan dolog, ami Istenre nyitottá teszi az embert. Nem a hajótestnél a vízvonal közelében, nem is az oldalsó részeken, hanem a tetőtől egy fél méterrel lejjebb. Tehát a legmagasabb, majdnem a legmagasabb pontra építeti Isten az ablakot a bárkán. Azaz Isten gondoskodik arról, hogy Noénak ne legyen lehetősége csak felfelé nézni. Ne a pusztulást nézze, ne a múltat nézze, ne azt nézze, hogy milyen nagyok a hullámok, meg milyen nagy a baj, meg milyen nagy a pusztulás, hanem mindeközben és mindezek ellenére nézzen fel az élő Istenre. Amikor már-már elcsügged, akkor felnézhet valakire. Ugyanúgy, mint ahogy annak idején a Bibliában, az Új Szövetségben olvassuk, Péter Jézusra nézve felül tudott kerekedni a hullámokon, és tudott járni a tengeren, így tudott Noé is a bárkában, Istenre nézve, felül kerekedni azokon a hullámokon, amelyek az egész akkor ismert világot elpusztították. Kedves testvéreim, mi is csak akkor tudunk felül kerekedni és felül emelkedni a mi életünk nyomorúságainak hullámain, hogyha Jézusra nézünk. Ahogy olyan szépen megfogalmazza az egyik énekünk, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán. Ezt kéri tőlünk is Isten, hogy minden nyomorúság, minden nehézség, minden világot megrengető esemény ellenére nézzünk fel Jézus Krisztusra. Mert nála kész a megoldás, nála kész a válasz, nála kész a szabadulás, nála kész a győzelem. És olvasunk egy újra és újra visszatérő gondolatot a 6. és a 7. részben Mózes első könyvében, ami Noéval kapcsolatban mindig feljegyez a Szentírás, ez pedig így szól, Noé mindent úgy cselekedett, ahogy Isten megmondta. A kulcs szó Noé életében kettős. Egyrészt a hit, hiszen felsorolja ugye a zsidókhoz írt levél 11. része a hithősök között, másrészt a hitből fakadó engedelmesség. És ez az a másik dolog, amivel sokszor problémáink vannak, mert sokan eljutnak még a hitig, vagy legalábbis a bizonyos dolgoknak az elhívéséig, de hogy ahhoz igazítsák az életüket, hogy aszerint éljenek, amit Isten mond, azaz az engedelmesség is megvalósuljon, az már sokszor problémát jelent. Okoskodhatott volna Noé, mondhatta volna azt, hogy de hát uram, hát még soha nem esett eső, miért mondasz ilyet, hogy özönvíz jön? Miért kérsz tőlem ilyet, hogy építsek egy 150 méteres hatalmas hajót, amikor víznek nyoma sincs a környéken? Hát mit fognak szólni az emberek? Mit fognak szólni a szomszédaim, a barátaim, az ismerőseim? Ki fognak gúnyolni? Ki fognak nevetni? Nem mondta azt se Istennek, hogy hát Istenem, miért vagy ilyen szigorú? Miért akarod elpusztítani ezt a világot? Hát igen, bűnösek vagyunk, de hát mindenki ilyen. Ilyen a mai világ, nem lehet ezt másként csinálni. Mindenki így csinálja. Hát valahogy meg kell élni. Nem olvasunk ilyet Noéról, azt olvassuk egyedül, hogy mindent úgy cselekedett, ahogy Isten mondta. És a fejezet korábbi verseiben, amikor felsorolja azokat a bűnöket tételesen, hogy az akkori világ miért érett meg a pusztulásra, utána egy csendes átvezetéssel azt mondja, hogy de Noé kegyelmet talált az Istennél. Ez a kis de, ez az ellentétes kötőszó, ez kifejezi Noénak az egész természetét, egész életét és lényét. Azzal szemben, ami az akkori korban természetes volt, az a bűnös és istentelen életmód, ő az egész életét ezzel szembe vezette. Szemben úszott az árral, nem csak az özönvíz árjával, hanem azzal az erkölcsi fertővel is, ami arra a korra jellemző volt. És nem kereste a kifogásokat, nem kereste az önigazolásokat, az önmaga felmentését, nem gyártott ideológiákat, hogy hát miért így és miért nem úgy, hanem ment az Isten akarata szerint, még hogyha mindenki szembe jött vele akkor is. És Isten megáldotta az ő engedelmességét. Kedves testvéreim, hogyha mi is túl szeretnénk élni azokat a nagy lelki özönvizeket, amelyek talán néha a mi életünkben is eljönnek, akkor csak úgy leszünk képesek rá, hogyha mindent aszerint cselekszünk, amit Isten mond nekünk. Hogyha eltökéljük magunkat arra, hogy Istennek fogunk engedelmeskedni, még ha minden ennek az ellenkezőjére mutat, vagy utal, vagy akar bennünket rávenni, akkor is. Meg kell tanulnunk És a Biblia lépten nyomon erről beszél, hogy aki nem engedelmeskedik, az nem látja meg a csodát sem. Olyan sokszor akarunk és kérünk és várunk Istentől csodálatos beavatkozásokat, hogy cselekedjen hatalmasan az életünkben, hogy most már csak a csoda segíthet. Csak éppen elfeledkezünk arról, amikor Isten mond nekünk valamit, hogy aszerint cselekedjünk. Az egyik legtanulságosabb történet ezzel kapcsolatban az, amikor Jézus Kánában a vizet borrá változtatja. Ott is egy teljesen logikátlannak tűnő dolgot kér a szolgáktól. Töltsétek meg a kézmosó kővedreket vízzel. De hát miért a kővedreket, amik olyan nehezek? Miért vízzel, amikor borra van szükség? Meg hát egyáltalán. Miért dolgozunk mi itt feleslegesen? Nem olvasunk ilyen kérdéseket a szolgáktól. Azt olvassuk, hogy mindent aszerint cselekedtek, amit Jézus mondott nekik. És amikor kivitték a vizet már a násznagynak, akkor már borrá változott. És egyedül Jézuson és a tanítványokon kívül ezek a szolgák tudták, hogy csoda történt. Senki nem tudta. A násznagy is értetlenkedett, hogy hát a jobb bort a végére tartogattad. De azok, akik engedelmeskedtek Jézusnak, azok nem csak tudták, hogy csoda történt, hanem át is élték magát a csodát. És ez a kulcsa, hogyha mi is át akarjuk érni életünkben a csodát, akkor engedelmeskedjünk Jézusnak. Végül pedig egy szép gondolatot találtam az egyik kommentárban, amelyik magyarázta ezt az ige szakaszt, ami tulajdonképpen üdvtörténeti magasságokba emeli ezt az egész özönvíz történetet. Azt olvassuk a leírásban, amikor Isten elmondja, hogy pontosan hogyan és miből készüljön a bárka, akkor azt mondja, hogy gófer fa. Ez a gófer, ez azt jelenti szó szerint a héber eredetiben, hogy engesztelés. Azaz, ha behelyettesítjük, az engesztelés fájából kellett Noénak a bárkát elkészítenie. Az engesztelés fája által menekült meg Noé és családja az özönvíz elől. Mindnyájan tudjuk, hogy nekünk, keresztény embereknek is van egy engesztelés fánk. Jézus Krisztus keresztfája, ami engesztelés fánk, ahol Isten elengedte a tartozásainkat, megbocsátotta a bűneinket Jézus Krisztus áldozatáért. Aki Jézus Krisztusban van, aki Jézus Krisztussal jár, benne hisz, és neki engedelmeskedik, úgy menekül meg az ítélettől, ahogy Noé és családja is megmenekült, mert bent voltak a bárkában, ami az engesztelés fájából készült. Kedves testvéreim, az utolsó ítéletnek a tüzétől csak akkor tudunk megmenekülni, hogyha Jézus Krisztusban vagyunk, hogyha ő a mi engesztelésünk, hogyha ő a mi megváltunk, ha ő a mi szabadítunk. És Jézus Krisztusban lenni nem jelent mást, mint benne hinni és neki engedelmeskedni. Adja Isten, hogy ezt mindnyájan megtegyük. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy mindezeket leírtad a mi tanulságunkra. Köszönjük, hogy az özönvíz történetéből nem csak azt tudhatjuk meg, hogy te mennyire gyűlölöd a bűnt, hanem azt is megtudhatjuk, hogy mennyire szereted a bűnös embert, hogy készítesz szabadulást, hogy készítesz megoldást. Köszönjük neked, hogy küldted az Úr Jézus Krisztust, aki lehet a mi engesztelő áldozatunk, a mi bűneinkért, minden egyes bűnünkért. Köszönjük neked, hogyha Jézus Krisztusban hiszünk, és neki engedelmeskedünk, akkor lehet szabadságunk a bűntől, lehet szabadságunk a félelmektől, az aggodalmaskodástól, mindattól, ami lehúz, ami megkötöz, ami a sötétbe akar bennünket taszítani. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy te arra hívsz bennünket, hogy veled járjunk, hogy téged kövessünk, hogy veled legyünk életközösségben. Őrizd meg bennünket attól, hogy becsapjuk magunkat, hogy azt gondoljuk, hogy elég, hogyha a feleslegünkből adunk neked, add, hogy mindenünket oda tudjuk adni őszintén, semmit nem tartva meg magunknak, ahogyan Krisztus is mindent odaadott értünk. Add, hogy tudjuk elhinni, hogy benne és általa mindent garantálsz nekünk, amire szükségünk van, nem csak az örökké valóságban, hanem itt a Földön is. Köszönjük neked ezt a kegyelmet, ezt a szeretetet. Hozzuk eléd, mennyei Atyánk, a mi kéréseinket. Hozzuk eléd a gyászolókat, te légy az ő vigasztalójuk, a betegeknek te légy a gyógyítójuk. Hozzuk eléd gyülekezetünk egész közösségét, kérünk, hogy te adj megújulást, te adj megtéréseket. Hozzuk eléd mindazokat a keresztényeket szerte a világban, akik hitükért hátratételt vagy üldözést szenvednek. Te látod, hogy hány ezer, hány millió ilyen ember, ilyen testvérünk van. Könyörgünk, hogy erősítsd meg az ő hitüket, és adj nekik szabadulást. És hozzuk eléd a misszionáriusokat is, akik szerte a világban hirdetik az evangéliumot, teljesítve a te parancsodat. Áld meg az ő munkájukat, hogy legyen gyümölcstermés, hogy lehessen aratás az ő életükben. És így tégy bennünket is azokon a helyeken, ahol vagyunk, ahova helyeztél, misszionáriusokká, hogy lehessünk mi is eszközeid, hogy hirdethessük a szabadulást, a megtérést, az örömhírt, hogy Jézus Krisztus él és uralkodik, és ő a mi megváltunk. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ámen.